Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Teremtésvédelem című műsorunkat hallják a Naphimnusz Egyesület gondozásában. Szokás szerint várjuk megjegyzéseiket, kérdéseiket a Facebookon vagy e-mailben az info@teremtesvedelem.hu e-mail címen. Postai leveleiket a Mária Rádió címére küldhetik. Kérem, látogassanak el az Egyesület honlapjára www.teremtésvédelem.hu.
Dicsértessék a Jézus Krisztust! Köszöntjük a hallgatókat a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület nevében is, kitűnő barátaimmal, kollégáimmal együtt, engem Nemes Csabának hívnak, mellettem ül Nemes Gábor, és vele szemben Zinszky János.
Jó estét kívánunk!
Mondjatok magatokról két szót legalábbis, utána kezdjünk neki.
Köszönjük szépen, üdvözlők hallgatókat. Hát az egyik, másik, harmadik alapító ül most itt a stúdióban, a Naphimnusz Egyesület oszlopos tagjai vagyunk, ha szabad így fogalmazni. Én magam a 11. kerületből, a megújuló Szent Imre városból jövök, a Szent Imre templom megújul kívül-belül, Feneketlen tónál, és hát ott is próbáljuk a plébánia közösségét abba a teremtésvédelmi irányba egy kicsit vinni, amit a Naphimnusz Egyesület is képvisel.
János?
És már Gábor arról beszélt, hogy honnan jön, én a közszolgálati egyetemről jövök. Talán nem mindenki tudja, hogy ott is azért gyökeret vert a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodás. Van egy vízpolitikai és környezetpolitikai tanszéke a közszolgálati egyetemnek, és én most épp ott tettem le a tollat, és jöttem be a stúdióba.
Köszönöm szépen, és most a következő 31 néhány percben arról szeretnénk beszélni, hogy teremtésvédelmi oldalról hogyan is áll a világ, hogyan állunk, mit gondolunk róla, esetleg milyen megoldások vannak. Erről fogunk beszélni, egy pár beszélni, pár beszédet folytatni, és ezért én hoztam egy Laudato Si, egy áldott légy enciklikából lévő idézetet, mert szerintem teremtésvédelmi műsornak, legalábbis a Mária Rádióban nem szabadna elmúlni a Ferenc pápa idézet nélkül, és haza is hozom ezt az idézetet, hogy a párbeszéden ráirányítsam a figyelmet. Szóval úgy gondolom, hogy már nagyon sok mindent tudunk. 30-40-50 évben beszélünk azokról a problémákról, nem csak mi, nem csak a tudósok, nem csak a politikusok, hanem a Vatikán is, és más keresztény testvérek és egyházak is, de nem igazán hatásosan és hatékonyan találjuk meg a megoldásokat, és nem igazán beszélgetünk erről, őszintén mindig. Ezért hozom ezt az idézetet, és utána akkor kérlek majd titeket, hogy beszélgessünk erről, hoztam valami más is, azt majd később előveszem. Tehát a Laudato Si-nek a 201-es pontja. A bolygó lakosságának nagy része hívőnek vallja magát, ennek pedig arra kellene indítani a vallásokat, hogy kezdjenek párbeszédet egymással a természet gondozásáról, a szegények védelméről, a tisztelet és testvériség hálózatának építéséről. Sürgetően fontos továbbá, hogy maguk a tudományok is párbeszédet folytassanak egymással, mert rendszerint mindegyik bezárkozik a saját nyelvének határai közé, a specializáció pedig gyakran elszigetelődéshez és saját tudásuk abszolutizálásához vezet. Ez megakadályozza, hogy megfelelően szembenézzenek a környezeti problémákkal. Arra is szükség van, hogy az ökológiai mozgalmak, amelyek között az ideológiai harcok sem hiányoznak, nyitott és barátságos párbeszédet folytassanak. A környezeti válság komolysága megköveteli tőlünk, hogy mindnyájan a közúja gondoljunk, előre haladjunk a párbeszéd útján, amely türelmet, aszkézist és nagy lelkűséget igényel, és mindig gondoljunk arra, hogy a valóság több az eszménél. Nos, párbeszéd. De miről is kell folytatnunk párbeszédet? Az elmúlt néhány hétben sok minden nagyon fontos nemzetközi jelentés jelent meg a földállapotáról, a földnek nem csak a környezeti állapotáról, hanem hanem a társadalmi állapotáról is. Magyarországon is megjelent ilyen több, és a nemzetközi léptékben is. Az egyik az Európai Uniónak a környezet állapotáról szóló nagy jelentése, erről János majd néhány szót szólj nekünk. A másik két hazai, talán hallottak már a hallgatók arról, hogy van egy úgynevezett fenntartató fejlődési tanács, ugye az országgyűlésnek egy tanácsadó szervezete, 2013-ban egy stratégiát is megalkottak, és az országgyűlés elfogadta, és időközönként, talán három évenként jelentéseket tesznek le az országgyűlés asztalára, hogy hogyan is állunk. És ez a bizonyos jelentés, a fenntartató fejlődési tanácsnak a jelentés, ami december közepén vagy elején jelent meg, ez is rendkívül...
December elején, igen,
Mikuláshoz hozta nekünk. Ez is rendkívül őszinte és nagyon fontos dolgokról beszél. És a harmadik, ebből majd én fogok néhány idézetet hozni, nagyon kis sajtófigyelem mellett a Magyar Nemzeti Banknak a növekedési jelentése jelent meg, szintén valahogy december elején, tehát 2-3 héttel Karácsony előtt, ami kifejezetten a globális környezeti ügyekről szól, nagyon erős szakirodalmi apparátussal, nagyon fontos megállapításokkal, talán a műsor második felében ebből is hozunk majd megállapítást, akkor beszélgessünk.
Igen, hát ha már felvetetted a fenntartató fejlesztési vagy fejlődési tanácsnak a jelentését, esetleg megér egy-két gondolatot, vagy emlékeztetőt az, hogy ez a tanács mi is és hogy áll föl, hogy igen, a hallgatók el tudják igen helyezni. Ugye az országgyűlés tanácsadó szervéről van szó. A 2009-ben alakult, ha jól emlékszem, mindenkori elnöke az országgyűlés elnöke, tehát most Kövér László az elnöke, és magában a testületben egy nagyon sokszínű szakértői gárda foglal helyet, az illetékes minisztériumok, minden parlamenti párt, az iparkamarák, kereskedelmi kamarák, a nagyobb egyházak, a környezetvédelmi, kulturális és szociális civil szervezetek, és hát ott a Magyar Tudományos Akadémia, tehát a tudományos igen élet képviselői. És ez a társadalom gyakorlatát és tudását pásztázni tudó és felülelő testület az, amelyik, amit mondtad, megfogalmazta a Magyarország fenntartató fejlődési stratégiáját, amelyet az országgyűlés határozatba foglalt, mint végrehajtandó stratégiát, és így adta tovább a kormánynak végrehajtásra. És valóban ezek az előrehaladási jelentések azt hivatottak megállapítani, hogy az országgyűlés határozatának megfelelően halad-e az ország, vagy sem. És hát azért sajnos nincsenek nagyon jó híreink itt Mikulástól, lehet, hogy a Krampusz hozta ezt a jelentést, ugye, mert aggasztó dolgokat állapított meg. Ugye, min mérjük azt, hogy az ország a fenntartatóság irányába halad-e? Ugye, sokféleképpen lehetne ezt megragadni. A stratégia is, és aztán a jelentés is úgy ragadja meg, hogy mint a mesében, azt nézi, hogy az ország kincsei milyen állapotban vannak. Ugye, és mik az ország kincsei? A természeti erőforrásaink, a tájaink, a megújuló erőforrásaink, az erdők, a talaj, a szántóföldek, a vizek. Aztán kincsek az emberek tudása, az emberek egészsége, milyen állapotban van, mennyit tudunk, mire vagyunk képesek, így vagy úgy. És kincs az a bizalom, amivel egymás iránt viseltetünk, kincs az intézményeinknek a hatékonysága, a megbízhatósága, az átláthatósága. Ezeket tőkefajtáknak hívjuk gazdasági kifejezésekkel, de hát metaforikusan erőforrásnak is hívjuk őket, fenntartatóság tudományi kifejezésekkel, ugye, ha igen, van ilyen, sokféleképpen lehetne róluk beszélni. Van aztán természetesen még egy fontos területe az ország tevékenységének, amit általában egyébként először hallunk, és ez a gazdaság, hogy az embereknek van-e munkája, hogy a gazdaság termelési volumene hogyan mozdul egyik vagy másik irányba. És ez a jelentés, ugye elnézést a hosszú bevezetőjére, ez a jelentés azt állapította meg, hogy ez a négy kincses kamra, ez a négy tőkefajta, ez a négy erőforrás készlet nem egyenletesen változik. Ebből három egyre rosszabb állapotban van, és csak a negyedikre mondhatjuk, hogy jó jeleket mutat. A természeti erőforrásaink folyamatosan romlanak, a humán erőforrásaink folyamatosan romlanak, a kapcsolati, szociális tőkénk folyamatosan romlik, és a gazdasági mutatóink azok, amelyeknek némelyikében valóban van előre haladás az utóbbi két évben. Úgy fogalmaz a jelentés, hogy a gazdaság oltárán áldozzuk fel a természetet és az embert, úgyhogy nagyon volna mire odafigyelnünk és mit változtatni. Ez ugye az országos jelentés.
Ez az országos jelentés, és ezt begyújtották ugye a parlamentnek, megkapta minden parlamenti képviselő, nyilvános, tehát aki ezt el akar olvasni, akkor megtalálja a nfft.hu, tehát a fenntartatási tanácsnak a honlapján. Amúgy nem olyan nagyon nehéz nyelvezetű, tehát érdemes belealapozni, elolvasni, vagy hát legalábbis tudni arról, hogyha valaki ilyen adatokat, elemzéseket szeretne olvasni, akkor hivatalos formában mit megtalálja. Kicsit talán belemehetünk az első tőkének erőforrásnak kincseket mondtál, ugye a természeti, környezeti kincseinknek a degradációjába, mert ugye arról is van véleménye ennek a jelentésnek, és összefügg azzal, amit talán a másodjátnak említettem, az Európai Uniónak egy környezeti elemzése, ami viszont nem minden évben jelenik meg, az sem, azt hiszem.
Nem, sokkal ritkábban jelenik
az
meg.
Az öt évenként
talán, jelenik meg ez a nagy összefoglaló jelentés, amit most az Európai Környezetvédelmi Ügynökség kihozott. Ugye az Európai Unió országai, és még hét másik ország működteti ezt az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget, aminek az a feladata...
Ugye, ami Koppenhágában
székel, a kormányzatok adják azokat az adatokat, tehát minden ország maga méri azokat az adatokat, amiket összesít, és amiket feldolgoz, és információt vesz ki belőle ez az ügynökség. És egy tanácsadó szervezete a tanács, az Európai Tanácsnak, az Európai Bizottságnak, hogy ennek a szervezetnek a döntései megalapozottak legyenek. Egyrészt környezetállapotról, a fenntarthatóság kilátásairól beszél, és hát azért azt is elmondja, hogy ahogyan most változnak a dolgok, annak alapján a jövőben milyen kilátásaink vannak.
De ugye a címet tulajdonképpen környezetállapot jelentés 2019.
Igen.
Tehát ő a környezeti állapotokról beszél, és azokról az emberi tevékenységekről, meg folyamatokról, amik létrehozzák ezeket a környezeti állapotokat, a különböző hatóerőkről, ha így szoktuk mondani a szakmán belül, vagy szennyező tevékenységekről is.
Igen, tehát, így van. Így van,
tehát
így
a kibocsátásokról, a szennyezésekről is beszél. Erről Gáborral beszélgettünk, mielőtt idejöttünk, hogy amit most éppen ezekben a napokban vagyunk, és ezt talán minden hallgató érzi, hogy mennyire rossz a levegő itt az országban most, és nem csak azért a rossz, mert azért is, mert ugye medencében vagyunk, és előfordul ilyenkor télen úgynevezett inverziós helyzetek, hidegpárna helyzet, biztos sokat hallották a rádióban, de ha másmilyen módon fűtenünk, mint ahogy fűtünk, akkor bizony nem lenne ilyen a levegő. Gábor, mi erről a véleményed?
Hát igen, talán ebben a műsorban is korábban beszéltünk már arról, hogy ugye a műanyag, ami itt nagyon, nagyon fontos szerepet játszik a levegőszennyezésben, az ember által, az igazából ugye tavasztól őszig mindig nagyon böcsülettel a szelektív gyűjtőbe elhelyezik az emberek ezeket a műanyag palackokat, amit egyébként most majd Kínában szépen kivonnak, tehát ez csak egy másodlagos megoldás, hogy ott helyezzük el. Igazából a fogyasztást kellene megelőzni. Na mindegy, bekerülnek a szelektív gyűjtőkbe, és a különböző féleségek, az üveg, a papír és a műanyag egymás mellett, és akkor ősszel vannak olyan vidéki önkormányzatok, ahol bizony ráccsal elzárják, mert ilyenkor ősszel, novembertől februárig nem beleteszik a PET palackokat, hanem onnan próbálják kivenni, hogy azzal fűtsenek. És itt van egy nagy probléma, hogy azon kívül, hogy a fűtő ereje az nagyon alacsony, De hát egy...
Palaszkanak?
Igen.
Alacsony. Igen.
Igen, rendkívül alacsony, de az is ugye nagy problémát jelent, hogy ez egy szuicid fütési mód, tehát tulajdonképpen az ember a saját...
Fütési mód, azt akarom mondani.
Így van, így van. Tehát, hogy ezeknek a kivezetése, vagy a visszaváltása, hát ennek is, ez is ugye a médiában sokszor most szóba került, hogy ez napirenden van Magyarországon is, ugye Németországban azt a megoldást választották, hogy ugye vissza lehet vinni, és akkor visszadnak pénzt, tehát ez már egy...
Betétdíja van.
Betétdíja, vagy több utas.
Igen, igen, a műanyagnál, ugye korábban az üvegnél volt, most ott műanyagnál, Kína más utat választ, úgy néz ki, és most már nem fogadja Európának a hulladékát, amit tulajdonképpen szemét, mert sajnos nem válogatták rendesen, hanem most úgy néz ki, hogy betiltja meg az egyszer használatos nejlonzacskók, tehát mindig visszakerülünk ugyanahoz a témához igazából.
Igen, hát a fűtés Magyarországon persze részben, ugye azt, hogy mivel fűtenek, különösen falóhelyen, de hát még Pest környékén is elég közel hozzánk, részben a szegénységgel függ össze, részben meg a hát talán azt mondhatom, hogy a tudatlansággal is, mert rőzsét, fát azért talán akkor is össze lehet szedni, mert lehet, hogy most túl szigorú vagyok, hogyha nincs olyan nagyon sok pénz abban a kis kertesbe vagy házikóba, tehát nem kell feltétlenül minden szemetet elégetni, és ez csak egy kis tudatosság kérdése. A másik az, hogy valóban, ugye nagyjából 2,7 millió családi ház van az országban, és annak talán majdnem a harmada, aki nem gázt használ, hanem valamilyen típusú
szilárd
fűt, és az ilyenkor viszont az eléggé megterhel a környezetet, sokkal jobban, mint a közlekedés, pedig azt hittük régen, hogy a közlekedés 5-10%-ban, inkább ez a fűtés az, ami nagyon erősen. Sőt, olvastam egy cikket már néhány nappal ezelőtt, hogy legalább annyi ember hal meg ilyen típusú légszennyezettség miatt, mint a dohányzás miatt. Tehát ez egy nagyon erős dolog, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát jön a tavasz, jönnek a bőti szelek, és erről szépen elfeledkezünk, pedig lehetne erre gondolni.
Igen, ez egy magas szám. Ugye Európában jelenleg ott tartunk, hogy évi 400 ezer korai halálozás köthető ehhez az ilyen típusú levegőszennyezéshez, és hát az ügynökség, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség le is írja, hogy ennek a nagy része az Kelet-Közép-Európában van, tehát ennek bizony nem egyenletes az eloszlása a kontinensen. Tehát ez egy elég komoly szám. A másik komoly szám, amit ugyanez a jelentés, ugye az európai szintű jelentés megfogalmaz, hogy jelenleg a megbetegedéseknek egy 35-40%-át, tehát Európában, az Európai Unió országaiban a megbetegedéseknek egy 35-40%-a köthető környezeti okokhoz. Ugye ideértjük a levegőszennyezést, ideértjük a vizekben, vagy éppen a táplálékban, ugye élelmiszerben felelhető olyan vegyszermaradványokat, amik ugye károsítják az egészségünket. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly szám. Ideértjük a hőhullámokat, ugye a hőhullámok azt a korai halálozást, tehát igen, az éghajlatváltozás által okozott korai halálozás, ezek mind környezeti hatások, amelyek nem szükségszerűek, nem kellene, hogy legyenek, mi idéztük őket elő, és összefoglalóan ez a 35-40%-os megbetegedési ráta, ez bizony igen magas.
Tehát nem genetikus, nem valami hajlam, hanem nagyon erősen.
Igen, nem is káros szenvedély, ugye, igen, nem igen, is fertőző betegség.
Igen.
Tehát nem ezek a kategóriák, hanem egy új kategória.
Igen, ugye azt is szokták mondani az orvosok, akik ezzel foglalkoztak, hogy az emberiség várható életkora ugye nagyjából a 19.-20. századtól kezdett nagyon erősen megemelkedni, ez a várható életkor, és leginkább amiatt van a szanitáció kérdése miatt. Ugye most már a világ fejlett, de a fejlett ország is egy jó részén kivéve azért legalább 2-3 milliárd embert, ahol nem. Ugye ez a szanitáció az elég erős. Most viszont az erős, csak kezdjük magunkat szépen összekoszolni mással, ahogy mondta, növényvédőszerekkel, azoknak a maradványaival, és kb. 2-300 ezer olyan vegyület van a gazdaságban, ami nem csak a mezőgazdaságban, hanem a gazdaságban, aminek csak a közvetlen toxikológiai hatásait ismerjük, az ökotoxikológiait csak néhány száznak.
Így van.
A különböző ezzel összefüggő hatásokról meg fogalma sincs senkinek, és ez viszont okozhatja ezeket a megbetegedéseket jó részt természetesen.
Hát az emberben is, meg az élővilágban is.
Így van.
Ez egy másik érdekes megállapítása ennek a bizonyos európai jelentésnek, talán ennyit még érdemes ott elidőzni, hogy azok az élő rendszerek, mint például a talaj, ugye, amelyik egy nyüzsgő, szemmel nem látható, de amúgy egy nyüzsgő, igen fajgazdag élő rendszer.
Talán nem is ismerjük még eléggé
De általában a vadon élő állatokat vagy növényeket nézve is, ugye hihetetlen gyors az élőlényeknek a pusztulása, a sokféleségnek az elszürkülése Európában is, és a megújuló erőforrásaink, tehát a talaj, a természetes állatfajoknak a változatossága, a mezőgazdasági növények és állatok változatossága tekintetében úgy fogalmaz ez a jelentés, hogy Európa borulási határon hajózik, és a megint csak a kilátások, tehát a magunknak kitűzött 2020-as, 2030-as mutatók, amiket az Európai Unió bizonyos környezeti mutatók tekintetében már előirányzott, ezeknek a teljesítése hát több, mint kétséges.
Tehát úgy akár tagállami szinten, mint egész Európai Unió szintjén kétséges.
Igen, igen.
És ez nem azért fontos, mert egy jogszabály előírta nekünk, hanem azért fontos az életünkről, leginkább a gyermekeink és unokáink életéről van szó. A biológia sokféleségnek a csökkenése, tehát a fajgazdaságnak a csökkenése az egyik legnagyobb veszély, de beszélhetünk akár a nitrogén-foszfor egyensúlyról is, és persze az éghajlatváltozásról, amit mindig hozzá kell tenni, nagyon-nagyon sok vita van még mindig. Most volt néhány napja egy ilyen őrült tanácskozás, a szkeptikus tudósok kezdték el arról beszélgetni, talán egy nagy csarnokban, hogy szerintük miért az éghajlatváltozás miért nem az emberi tevékenységtől van, hanem ez mindig is szokott lenni, ezeket a dolgokat ismerjük. Én már nem is nagyon merek belemenni ilyen vitába, mert megalázó a vita, olyan butaságokat tudnak mondani, de azt viszont ne felejtsük el, azt tudjuk, hát én a metodológiát, én ezt tanultam is ráadásul, hogy természetesen voltak mindig is éghajlatváltozás, különböző másfél tucat ciklus van, csillagászati, éghajlati, időjárási ciklus van a Földön, amik egymásra tevődnek, és nagyon hirtelen és meglepő helyzeteket tudnak létrehozni, de ilyen gyors, ilyen szélsőséges, még nem ismer a geológia tudománya sem, tehát az embernek ehhez köze kell, hogy legyen. Gábor,
ugye felgyorsítja, ez a legjobb szó. Tehát van egy természetes része nyilván, hát ezeket jobban tudjátok, de az embernek szerepe van, és az az érdekes, hogy azért itt közben volt ugye Svájcban egy gazdasági fórum, a világgazdasági fórum az 50. Davosban néhány Igen. nappal ezelőtt, és azért ott ugye államelnökök, aktivisták, sok mindenki részt.
Multifőnökök, stb.
Igen, sok-sok és tulajdonképpen néha úgy érzem, amikor az ilyen viták vannak Igen. az éghajlatváltozásról, hogy legalább azokban a dolgokban legyen konszenzus, vagy talán némelyikben van is, hogy például több fát kéne ültetni, és itt dobálóztak ugye a számokkal, milliárd fa ültetés kampányba beszáll, ugye az Egyesült Államok is, tehát ezek azért jó hírek. Másrésztről, tehát ami aktuális, ami bizonyított, ami fontos, amin abszolút nincs vita, de hát nyilván a klímaváltozásról is csak nagyon kevesen mondják azt, amit mondanak, amiről beszéltünk, de például az, hogy visszatérve talán itt ez a kínai műanyag stop, hogy azt senki nem mondja, hogy az óceánok közepén az ott úgy rendben van, ahogy az ott van. Az a több millió műanyag, ugye a hálók, palackok, stb. Tehát ezért nagyon fontos, hogy beazonosítottak 1000 folyót, ugye egyrészt főrészt Ázsiába, amelyek szállítják be, ugye ez kimondottan az emberi nem az emberi munka gyümölcse, hanem az emberi tevékenység, hogy olyan helyen is árulnak ilyen üdítős palackokat, ahol tulajdonképpen nincs is szemétszállítás, ugye Ázsiában. Tehát ezek nagyon sok mindent fölvetnek, hogy hogyan lehet, és ugye üzletemberekről is beszélünk itt, hogy végig gondolni, hogy árulni valamit, aminek tulajdonképpen a hulladékát, vagy hát szemétté válik, azt arra esély sincs, hogy összegyűjtsék.
Igen, hogy feldolgozzák.
Tehát feldolgozzák, és akkor újabb kezdeményezések, ugye az Egyesült Királyságból pedig a fenntartható piac, ezt dobták be, és hát különböző országok jöttek a javaslatokkal. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik tényleg abszolút kézenfogható és vitathatatlanul az ember.
Azt akarom mondani,
ugyanígy a klímaváltozás
is. A világgazdaságnak a nagy vezető elméi, meg a nagy hatást, akik nagy hatást gyakorolnak a világgazdaságra, elkezdtek erről beszélgetni. Nem mindig szoktam nekik hinni, de remélem, hogy sihetünk nekik, hogy erről komolyan beszélgetnek. Hadd olvassak fel ebből a, mint én nektek említettem, a Magyar Nemzeti Banknak a növekedés jelentésről csak egy megrendítő megállapítást, mondom, ez néhány hete jelent meg MNB növekedési jelentéséből. Európában és Amerikában a 19. század során, míg a távol-keleti országokban a 20. század második felében korábban elképzelhetetlen tömegek emelkedtek ki a mély szegénységből, csökkent a gyermekhalandóság, nőtt a várható élettartam. Az elmúlt évtizedek ugrásszerű növekedésének azonban komoly ára volt, mivel a szénhidrogén felhasználás alapú fogyasztáscentrikus gazdasági növekedés maradandó károkat okozott a földéghajlatban és a biológiai sokféleségben. Mindezek hatására az aktuális becsések alapján a 21. órában vagyunk, ezért itt az ideje másképp gondolkodni a világgazdaság működéséről. Ez van a Magyar Nemzeti Bank hivatalos dokumentumjában. Nagyon kemény, nagyon erős megállapítás, régen olvastam ilyet hatóság megállapításából, és ez az egész jelentés tulajdonképpen ezzel foglalkozik, őszintén, komolyan, nagyon erős szakirodalmi bázison, elérhető ez is különben a honlapon, érdemes belalapozni, ami a fontos számomra, hogy van miről beszélni. Csak most már össze kéne hozni a beszélgető partnereket, és nem egymással veszekedni, és nem úgy kezdődött, hogy visszaütöttem, mert valahogy a politikai életben így beszélgetnek egymással a politikusok, aki nem értek a politikához, különösen a politika taktikához, most már egy kicsit máshogy kéne kezelnünk egymást, a szakemberek is egymást, a civilek is egymást, a politikusok is egymást, hogy beszélhessünk a tényekről, amikor úgy tűnik, hogy már a világban is, meg itthon is fontos a hatóságok leteszik azokat a tényeket, amikről beszélgetnünk kell, és azért kell beszélnünk róla, mert sokféle megoldás lehet, csak ezek a megoldások mindig nyerteseket és veszteseket is szétsorjáznak, és azért, hogy minél több nyertes legyen, és minél kevesebb vesztes, hogy talán ne is legyen, a Gyula Ivánnak ugye ezt szokott lenni, mikor fejlődik, ne legyen verseny, és akkor nincsenek vesztesek. Erről kell beszélgetnünk. Mi erről a véleményetek?
Hát érdekes kérdés, önmagában a beszélgetés is, nem tagadván a párbeszédnek a jelentőségét, nem tagadván annak a jelentőségét, hogy akarjuk meghallgatni a másik felet, hogy induljunk ki abból, hogy valami igazsága valószínűleg neki is van, hogy valamilyen értéket valószínűleg ő is véd, és ezeket az értékeket érdemes kitenni az asztalra, mert az azokon való megegyezés aztán segíti azt, hogy együtt tudjunk cselekedni, de itt épp a cselekvéshez akartam elérkezni, ugye a világ, hogy úgy mondjam, rosszul van. A föld rosszul van.
Igen.
Az emberiség rosszul van. Ezeket a kategóriákat épp az imént emlegettük. És egy olyan helyzetben, amikor ugye valaki közülünk rosszul van, akkor azért beszélgethetünk röviden arról, hogy mit kéne csinálni. Nem haszontalan meghallgatni azt, aki közülünk ebben talán mondjuk a legképzettebb, vagy ki gyorsan körülnézni, hogy van-e itt orvos vagy egészségügyi dolgozó.
Igen.
De aztán
aztán nem nézegethetünk, ugye, akármeddig, hanem cselekedni valamit kell, nem cselekedni kell. Valamit cselekedni kell. Tehát amiről beszélnünk kell, az éppen az, hogy mi a legcélszerűbb cselekvés az adott pillanatban, amit el kell kezdeni csinálni, és utána közben még mindig lehet javítani, ugye ezen a beavatkozáson maradva a rosszul létes analógián. Ugye nem vitatkozhatunk egymással, ameddig a beteg meghal, vagy még rosszabbul lesz, ugye, és nem zárhatjuk ki azt, hogy menet közben jön valaki egy még okosabb ötlettel. Ugye, tehát ennek a beszélgetésnek megvannak a keretei, megvan a szükségessége, valahogy így kellene néznünk a mostani helyzetre is.
De nagyjából vannak ötletei nekünk is, és másoknak is, hogy mik azok a ügyek, intézkedések, cselekvési irányok, amelyek a következő 10 évre meghatározhatnák számunkra a napirendet, nem csak Magyarország számára. Most beszéljünk arról, tehát ugye vannak ilyen listák, amiről, amit nyugodtan elkezdhetnénk, abban igazad vagy akár beszélgetés nélkül is, de utána mondjad, Gábor.
Hát tulajdonképpen, ami nagyon fontos, hogy az üzleti világnak megvan a maga tennivalója az egyénnek.
Igen.
Ilyen értem, ugye a politikának, a szabályozó rendszerrel, és igazából ez a Davoszi találkozó, még egy mondatig visszatérnék, ez azért azt hozta, hogy egy fogalmat, hogy a részvényes kapitalizmus, ugye a kapitalizmus így neveztük évtizedeken keresztül, próbáljuk meg átkeresztelni, ez volt az egyik ajánlás, főbb ajánlás, résztvételi, tehát nem a részvényesek kapitalizmusa, hanem a résztvevők, ugye ez angolul sokkal szebben hangzik, hogy stakeholder kapitalizmus, amiben már annak a cégnek, ahol például a székhelye van, vagy a gyára, annak a közösségnek is nyilvánvaló, vannak érdekei, meg értékei, ahova az oda betelepedett, akár egy zöldmezős beruházásnál. Tehát, hogy azoknak a szempontjait is vegye figyelembe. Hát reméljük, hogy ez nem egy következő 50 évre szóló hangzatos jelszó lesz, hanem felsorakoznak azok a cégek, magyar tulajdonú, de multinacionális cégek is, e mögé. Tehát ezt most, ha olyanok hallgatják, akik autóban utaznak, és vállalatvezetők, nekik is egy üzenet Davosból, illetve innen a Mária Rádió stúdiójából, hogy a stakeholder kapitalizmus irányába kell továbbiakban lépni.
Ugye János azt mondta, hogy a Föld rossz állapotban van. A napok óta egy ilyen kis keresztény dal van a fülemben, ugye, aminek a refrénje az, hogy is van, Cantate Domino Omnis Terra, énekeljen az Úrnak az egész Föld.
Igen,
ugye,
igen.
Most abban a lábban vagyunk, hogy nem hörög, énekel, de talán úgy énekel, mint hogyha fölteszünk egy lemezt, és ugrik az a lemez. És egyre többet ugrik. Mit tennétek először a cselekvés terén? Tehát mi az a javaslat ebben a 3 percünk van, úgy látom, nem sok, amit úgy nagyon megbeszélés nélkül nyugodtan csinálhatnak.
Én azt hiszem, hogy a legelső dolog egy nagyon-nagyon nehéz lépés, hogy egyenként csak saját magunknak a tükör előtt beletörődni abba, hogy nekünk személy szerint is van lehetőségünk valamit cselekedni és változni. Ugye nagyon könnyen meglátjuk azt, hogy más intézményeknek, nagy politikai szereplőknek milyen elmulasztott lehetőségei vannak.
Hát, és valószínűleg más utokat.
Igen, de valóban még igazunk is lehet ebben, igen, hogy valóban az illető többet tehetne, valóban az illető cég, ország többet tehetne. Én azt mondanám, hogy először ezt a kísértést rázzuk le, az Úristen előtt személy szerint vagyunk felelősek, gondoljuk át a személyes lehetőségeinket.
Igen, és az ilyen van néhány.
Azért ilyen van, mindig van néhány.
Van jó néhány, hogy esetleg ne üljünk kocsiba, vagy csak hetenként egyszer, vagy 2 hetenként egyszer, lehetőleg csak annyi élelmiszert vegyünk, amit el is fogyasztunk, mert az élelmiszer kidobás az Magyarországon is eléggé rossz állapotban van, de mondja Gábor, te is néhányat.
Hát én gondolom, hogy azért a hallgatók is nagyon sok ilyen felsorolást korábban már hallottak ebből a stúdióból is, de én azt gondolom, hogy én például részt vettem egy karácsonyi műsoron, ahol a catering hát az olyan volt, amilyen a műanyag kiszerelés szempontjából, és most lesz egy farsang rövidesen, hát megpróbálok a saját magam területén ezzel gazdálkodni, hogy ott valamilyen másfajta, kevésbé pazarló módon, kevésbé környezetterhelő módon szervezzük ezt meg, egy apró kis közösségi lépés.
Így van, köszönjük szépen, és köszönjük szépen a rádió hallgatóknak is, hogy meghallgattak minket, és innen a mikrofon mellől, és akkor talán mind a hármunk nevében azt is kérhetem önöktől, vagy kívánhatom önöknek, hogy önök is egy kicsit gondolkozzanak azon el, hogy a mai nap, meg a holnapi nap, a következő hetekben hogyan tudnák csak egy kicsit átalakítani az életüket, csak egy lépést tenni, és utána egyik lépést a másik után szép lassan, türelmesen, kitartóan.
Úgy legyen.
Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió teremtésvédelmi adását hallották. Vendégeink és a technikus kollégák nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Várjuk megjegyzéseiket, kérdéseiket a Facebookon vagy e-mailben az info@teremtésvedelem.hu e-mail címen. Postai leveleiket a Mária Rádió címére küldhetik, írják meg azt is, milyen témákról hallanának szívesen. Addig is látogassanak el a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület honlapjára www.teremtésvédelem.hu. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelmi tematikus nap a Mária Rádióban. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítség!